Áldás, békesség, testvérek! Az evangelizációs heti énekünket szeretném, hogyha most előtte gyakorolnánk és megtanulnánk. A 640. számú ének a Krisztus az énekem című énekeskönyvben. A 640. úgy kezdődik, hogy én Istenem, lásd, elfordultam tőled.
Folytassuk az imádságot, a 165. dicséretünknek énekeljük mind a 6 versét. 165. dicséretünknek mind a 6 versét énekeljük.
Thank you.
Imádkozzunk. Édesatyánk, annyi szép dolgot énekeltünk most, és olyan ajándék az Urunk, hogy tényleg ilyeneket énekelhetünk, hogy aki a te színed elé jön, az számíthat a te lelkednek, a te igédnek a munkájára. Köszönjük, hogy ott annyi minden jó indulhat el. Urunk, hadd dicsőítsünk, és hadd magasztaljunk azért, hogy mindenkit vársz ide. Köszönjük, hogy aki itt van, azt te vártad. Köszönjük, Urunk, hogy aki te hozzád jön, azt te nem küldöd el. És köszönjük, Urunk, hogy aki kész figyelni, hallgatni rád, azzal te sok-sok csodát tudsz tenni, és sok-sok csodát tudsz munkálni az életében. Olyan jó lenne, édesatyánk, tapasztalni azt, hogy a te igéd olyan sok mindent el tud végezni bennünk. És olyan jó lenne azt, Urunk, tapasztalni, hogy sokkal többet el tudsz végezni, mint ahogy azt gondolnánk, vagy azt hinnénk. Olyan jó lenne megtapasztalni, édesatyánk, azt, hogy a te igéd az valóban táplálék, lelki jeledel. Kérünk azért, hogy hadd legyünk így itt. Kérünk azért, Urunk, hogy hadd ne menjünk el üres kezekkel te tőled. Kérünk azért, hogy segíts mindent letenni most a kezeinkből, hogy tőled jövő kincsekkel hadd legyenek azok tele. Kérünk, hogy így segíts megállni előtted. Köszönjük azt is, Urunk, hogy a te lelked el tudja bennünk végezni a bűnlátást is, el tudja végezni az újjászületést is. Annyi mindent el tud végezni, Urunk. Köszönjük, hogy a te igéd az nem csak foltozni, tódozni tudja a mi életünket, hanem egészen újjátenni. Segíts, Urunk, meglátni, hogy erre van leginkább szükség. Hogy az életünket alapjaiban formáld át és változtasd meg. Kérünk, Urunk, hogy így segíts, hogy így legyünk itt, és kérünk azért, hogy tégy bennünket a te országodnak a polgáraivá. Könyörüljél rajtunk, édesatyánk. Te szóljál mindnyájunkhoz a te lelked által. Amen. Isten igéjét Jónás prófétának a könyvéből fogom olvasni az evangelizációs alkalmakon, így a mai estén is. Jónás próféta könyvének az első fejezetéből most csak az első két verset olvasnám föl. Jónás könyvének az első fejezetéből így szól a mi Urunk Istenünknek az igéje. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának a híre. Kedves testvéreim, a héten, ahogy említettem is, Jónás prófétának a könyvét fogjuk majd tanulmányozni, és a mai alkalommal azt szeretnénk megnézni, hogy hova küldi Isten Jónást, és hogy miért küldi őt ebbe a városba. És aztán majd meg fogjuk azt is nézni, hogy hogyan menekül ez elől a feladat elől Jónás, és aztán hogyan fordítja meg őt Isten azt a szolgálatot, és aztán, hogy hogyan végzi el. És aztán megnézzük, hogy mi lesz ennek az eredménye. Mai nap tehát azt szeretnénk megnézni, hogy hova küldi Isten Jónást, és hogy mi ennek a küldésnek az oka, és miért olyan nagy szó ez. Egy kicsit távolabbról hadd indítsak. Bizonyára hallottak már a testvérek olyan könyvekről, vagy olyan írásokról, amik azzal foglalkoztak, hogy lehetséges-e, hogy az ember halhatatlan legyen. Hogy itt a földi életben valahogyan elérhesse a halhatatlanságot. Az emberi képzeletnek, az emberi fantáziának ez egy nagyon-nagyon kedvelt témája. Dokumentumfilmek is ma már egészen komoly tudományos megalapozottsággal, tudományos munkák is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy lehet-e, hogy az ember halhatatlan legyen. Amikor a történelemre tekintünk, és mindarra, amit ott tanulhattunk, sok olyan uralkodót láthatunk, akik valahogyan szerettek volna dacolni az időnek a múlásával. Az ókorban rengeteg ilyen volt, és valószínű, hogy Ninivében is kacérkodhattak ilyen gondolattal uralkodók. Hogy lehetséges-e a halhatatlanság? Volt, aki piramis építéssel próbálkozott, volt, aki mumifikálással, és aztán volt olyan is, aki nagy birodalmaknak az építésével, dinasztiáknak az alapításával. Ninive egy hatalmas város volt. Ninivének a falai, a várfalai, azok körülbelül olyan 25-30 méter szélesek voltak. Olyan szélesek voltak, hogy 4 szekér elfért rajta egymás mellett. Bevehetetlennek hitték, halhatatlannak hitték Ninivét. De hiába minden erőfeszítés, a halhatatlanság az csak egy álom. Nagy uralkodóknak is, nagy városoknak is, különböző ideológiáknak is a halhatatlansága az csak egy álom. Krisztus előtt 612-ben majd véget ér sajnos Ninivének is a földi élete vagy pályafutása. És az ilyen nagy uralkodók és az ilyen nagy városok, azok csak romos épületekben maradtak ránk, vagy krónikáknak a lapjairól olvashatunk valamit, és az emlékezetünkben élnek. A halál az egy olyan ellenség, amivel szemben nincsen esélye az embernek. Olyan hatalmas, hogy a legnagyobb uralkodó is ugyanúgy kénytelen fejet hajtani előtte, mint a legnyomorultabb koldus is. Hiába minden erőfeszítés, hiába a leggrandiózusabb életmű, nagy birodalmak, a halál előtt mindenki fejet kell hajtson. Van olyan pszichológus, aki azt mondja, hogy a halálnak a tudata valahogyan úgy van ott az emberben benne, hogy sokszor az egész életeket határozhat meg az elmúlástól való félelem. És tényleg valóban ez nagyon-nagyon mélyről föltörően foglalkoztatja az embert ez a kérdés, hogy lehet-e az ember halhatatlan? És aztán a Biblia alapján föltehetjük azt a kérdést. Na és mi lenne, ha az ember elérhetné a halhatatlanságot? Egyáltalán mindenki szeretné azt? Nem csak a gazdag uralkodóknak, vagy korunkbeli öntelt nyugati társadalmaknak a vágya ez, halhatatlannak lenni. Mit szólna ehhez egy éhező gyermek Afrikában? Örökké élhetsz olyan körülmények között, kinek jó az? Vagy mit szólnának ehhez Ninive nagyvárosának a nyomor negyedei? Örökké élhetsz. Koldusok, betegek, rabszolgák, mit szólnának ahhoz, hogy örökké élhetnek? Egyszer egy nagyon idős testvér, már talán 100 éves is volt, sóhajtott föl így, hogy hát tiszteletes úr, mit akar még tőlem Isten, miért nem hív már haza engem? Olyan különös, hogy ezek szerint a halhatatlanság az nem mindenkinek szerepel a vágyálmai között. Aztán, ha jobban szétnézünk, azt látjuk, hogy van, aki még sietteti is a földi életet. Valamilyen lassan ható méreggel, alkohollal, kábítószerekkel hajszolja magát, valami elől menekül. Sőt, van, aki szörnyű tettel véget vet az életének. Van, aki pont, hogy nem az örök életre vágyik, hanem a rövidre. Nem is olyan egyoldalú ez a kérdés, halhatatlannak lenni. Mi van igazán emögött? Valóban jó lenne ennek a világnak a halhatatlanság ebben a formában, ahogy most itt vagyunk? És most úgy gondolkozzunk el ezen, hogy nem olyan értelemben lenne halhatatlan mondjuk az ember, hogy elpusztíthatatlan. Nem mondjuk csak az életkora az lenne mondjuk 1000 esztendő. Jó lenne az nekünk? Ma is élnének még 20. századi diktátorok. El se tudjuk képzelni azokat a borzalmakat, mennyi félelem lenne bennünk. Nem is tudjuk, hogy mit jelent az. El is felejtettük már, mit éltünk át a 20. században, vagy mit éltek át az idősebb testvérek. Vagy mi történne, ha ma is élnének a keresztjén üldöző császárok, magukat Istennek képzelő ókori uralkodók, használna nekünk egy több ezer éves földi életnek a lehetősége? És egyébként meg nem úgy lenne az, hogy megoldanánk mi egymásnak a halálát betegségek nélkül is? Népek pusztítanák el egymást, aztán a Földnek a klímaváltozásáról már ugye ne is beszéljünk, hogy mi mindent jósolnak abból, kilátástalan nagyon a jövőnk. Igen, azt gondolom, hogy megoldanánk mi egymás halálát is, környezetünket is pusztítanánk. Halhatatlanság, de jó. Kodolányi János említ Julianus barát című könyvében olyan kolostorokat, amik hírhettek voltak a erkölcstelenségükről, a romlottságukról, és úgy elgondolkoztam azon, hogy valahogy hogyan indult el az a kolostor. Emberek úgy döntenek, hogy szeretnének hátat fordítani a közéletnek, kivonulni a világból, valahogyan szeretnének valamit maguk mögött hagyni, de nem tudják. Ugyanúgy megjelenik közöttük az erkölcstelenség, megjelennek közöttük azok a dolgok, amik elől talán menekültek valamikor. Van valami az emberben, ezek szerint. Az emberben van valami, ami mérgezi, ami ellehetetleníti az életét. Hiába a kolostorok, hiába sokféle módszer, hiába a nagy ideológiák, hogy majd így csináljuk, és akkor jobb lesz. Valami olyan természet van az ember szívének a mélyén, valami olyan dolog uralkodik az emberben, aminek folytán bizony azt kell, hogy mondjuk, hogy az emberiség önmaga által van pusztulásra ítélve. Nem tudnánk mi élni a halhatatlanságnak a nagy lehetőségével. Nem tudnánk mi azzal mit kezdeni. Mit oldana meg az ilyen földi körülmények között halhatatlan lehet valaki? Igen, testvéreim, nem a halál a mi legnagyobb nyomorúságunk. Van valami annál sokkal súlyosabb. Ez pedig az embernek a romlottsága, bűne, a szíve. A szíve. Aminek a következménye, eredménye az a sok-sok nyomorúság, ami miatt történelmet kell tanulnunk. Milyen jó lenne, nem? Mindenki jó volt. Ennyi lenne a történelem. És csupa jó dolgokat, hogy ki minden jó dolgot csinált. Milyen egyszerű lenne. Ilyen romlott az ember, és a bűnnek a zsoldja a halál. Testvéreim, olyan jó volt látni Zákeusnak az életében egyszer, hogy nem olyan régen foglalkozhattam vele. Zákeus egy nagyon alacsony, termetű ember volt. És amikor Jézussal találkozik, de az ő életének a megoldása nem az lesz, hogy Zákeus kap plusz 10 centit, hogy valamilyen módszerrel magasabb lehet, mert Zákeus életének is az igazi nyomorúsága az ott a szívében volt. Az volt az ő igazi nagy fogyatékossága, ha így lehet ezt mondani. Hiányossága, inkább így mondjuk. A szívével volt baj. Nem a halálnak a ténye a legszörnyűbb dolog az életünkben, hanem a bűnnek a léte a világban. Az, ami igazán nagy tragédiánk. Ami életképtelenné tesz, ami végességre rendel, ami elválaszt Istentől, aki az élet. Ez a földi élet ilyen formában, ahogyan most van, magában hordozza a pusztulást. Az első ember párnak az esete folytán bejött a bűn a világba, tönkretett, átjárt mindent, és a természetünké vált. Elszakadtunk Istentől, és nélküle pusztulásra vagyunk ítélve. Olyan döbbenetes olvasni itt Jónás könyvének a végén, azt mondja Isten Ninivéről, róla a nagyvárosról, ami akkoriban a legfejlettebb város volt. Mit mond róla Isten? Azt mondja, hogy ezek nem tudnak különbséget tenni. A jobb és a bal kezük között. Ide jut az ember Isten nélkül. És ez így van ám ma is. Hogy hiába az okostelefon, hiába a GPS, hiába az orvostudománynak a fejlődése, hiába a nagy civilizáció nem tud különbséget tenni az ember jobb és bal keze között Isten nélkül. Isten nélkül az ember ki van szolgáltatva. Nem tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Nincsen igazodási pontja. Isten nélkül ide jut az ember. Jó lenne ezeken az alkalmakon, vagy akár most mindjárt rögtön, megvizsgálni azt magunkban, hogy szembesültünk-e már ezzel a természettel, a saját életünkben, a bűnnek a természetével. ami pusztít, ami rombol, ami tönkretesz, ami nyomorít. Mi az, amit az a bűnös szívünk, nem a másik, hanem az én szívem, mit tett tönkre? Mi ment tönkre a kezeim között? Házasság, karrier, egészség, saját gyermekeink, a velük való közösség, kapcsolat. Mi az, ami tönkre megy az életünkben a szívünk miatt? Olyan kiózanító Jézusnak a szavait olvasni, vagy hallani, amikor a farizeusokkal vitázik, mennek oda a farizeusok hozzá, hogy hát a kézmosással mi lesz? Egy ilyen szertartásos jellegű kézmosást, megtisztulást kellett evés előtt, nem annyira higiéniai okokból történt ez ott. És Jézus akkor elmondja, hogy nem az tesz tisztátalanná, ami kívülről a testbe jut. Aztán azt mondja, hogy mert a szívből származnak gonosz gondolatok, lopások, csalások, paráznaságok, és sorolja Jézus. A mi életünk problémája, fő gondja az a szív és a bűn. Az Istentől elszakadt életünk. Mi az igazán nagy szükségletünk? Nem a hosszú élet, nem is a földi boldogság, még csak nem is egy-egy nyomorult helyzetnek a megoldása, az is fontos lehet, és Isten nem néz részvétlenül a mi hiányosságaink fölött el, de tudja jó, hogy mire van leginkább szükségünk. Földi életünknek a legnagyobb gondja az a bűn, éppen ezért Isten erre készít megoldást, majd Jézusban. És ezt hirdetheti Jónás. Küldi Isten Ninivébe Jónást, nem gyógyítani, nem gazdasági tanácsokat adni, vagy hadi tanácsokat adni, hanem hirdetni a megtérésnek az evangéliumát. Isten bennünket megmenteni az ő igéjével tud. És ezért létszükséglet az, hogy halljuk az igét. Hogy itt legyünk. Hogy kitegyük magunkat Isten igéjének. Hogy vizsgáljuk meg, hogy mit mond Isten. Jónást küldi Ninivébe az Úr. Nem azért, hogy még jobbá tegye az életüket, az evangélium, az örömhír, az nem az, hogy Istennel sikeresebb lehetek, hanem hogy van bűnbocsánat, hogy van örök élet. Még nekem is. Ez az evangélium. Nem az, hogy jobb lehet az életem. Ez egy következménye lehet. De nem lesz viharoktól mentes az az élet, viszont örök életben reménykedhetem. Sőt, egészen bizonyosan az enyém lehet a bűnbocsánat és az örök élet, ha hiszek Istenben, és elfogadom az ő bűnbocsánatát. És ez a nagy evangélium, hogy Isten ezt még Ninivének is fölkínálja. Még Ninivét sem zárja ki, vagy nem zárja el ettől a nagy lehetőségtől. Ninive hatalmas város volt. Több kisebb város is tartozott hozzá. Valószínű, hogy ezért tellett majd, vagy telik majd Jónásnak 3 napba, hogy bejárja, és hirdesse azt, amit Isten rábízott. És úgy, amikor készültem, úgy elgondolkoztam, hogy szemem elé képzeltem Ninivét. Rohanás, nyüzsgő, pesgő, nagyváros, ügyintézés. És annyira hasonlít korunk városaihoz. Budapest, körülötte sok apró város. Ugyanúgy vannak szegények, gazdagok, egészségesek, betegek, gyermekek, idősek. Magunk elé képzelhetjük ezt a képet. Hol vagyunk rajta? Hol vagyunk? Kik vagyunk? És a ma este után majd hova sietünk tovább? Jó lenne ezeken az estéken megállni, és föltenni az életünk legfontosabb kérdését, a legfontosabbat, és ez nem vicc, a legfontosabbat, hogy ismerjük-e már Istent, van-e már bűnbocsánatom, beszéltem-e már arról a szívről Istennek, ugyan te látod, hogy milyen a szívem. Van-e új életünk? Mi lesz velünk majd oda át? Mert ezek a legfontosabb kérdések. Isten ezért küldi az ő életmentő szavát nekünk is, hogy megálljunk, hogy ezeket tényleg végig gondoljuk. Merre is tart az életem? Mi lesz velem? Minden, amiért küzdünk, ami most talán kitölti az életünket, család, munka, vagyon, egyszer ezeket mind magunk mögött kell hagyni. Úgy megyünk el ebből a világból, ahogyan beleszülettünk, nincs telenül. Éppen ezért ez a legfontosabb kérdés. Niniveieknek is, legyen az gazdag vagy szegény, bármilyen, megismerte Istent. Ez elé, az Úr elé oda kell állni ezeken az estéken, és becsülettel végig gondolni. Ez a legfontosabb kérdés. Van egy ének, aminek az egyik részlete eszembe jutott, egy ifjúsági ének úgy kezdődik, hogy jöjj az Úr, vár rád, és van egy olyan strófája, amiben azt mondja, hogy a szárnyas idő, mint az álom repül. És aztán visszatér ehhez a témához, és azt mondja, hogy mire eszmélsz, a van csak volt. Gondolkoztunk már ezen? A szárnyas idő, mint az álom repül. Mikor az ember nagyon mélyen alszik, akkor tapasztalhatja meg ezt, legalábbis nekem ez jutott eszembe. Lecsukja a szemét, következő pillanatban kinyitja, és már reggel van. Mintha pislogott volna egyet. Hát valahogyan ilyen az idő, mint az álom elrepül, és vannak élethelyzetek, amikor szembesülünk, hogy milyen gyorsan múlik. Már eltelt ez az év is, már kijártuk az iskolát is. Az idő az, mint az álom repül. És Ninivének is meg vannak számlálva a napjai. És a miénk is. Olyan sokan vannak, akik nem is gondolnak bele abba, hogy egyszer véget ér a földi élet. Úgy éljük az életünket, hogy ezzel nem is számolunk. Erre nem is gondolunk. Nincsen sok időnk. Most kell nekünk ezt végig gondolni. Egy másik ének is itt eszembe jutott, hogy siessetek, hamar lejár. Kegyelme már régóta vár. Itt van egy hét előttünk. Jó lenne tényleg megállni az Úr előtt is. Így kilépni, hogy mik az igazán fontos dolgok. Mert ez az élet, mint egy szempillantás úgy elrepül. Mik is az igazán fontos dolgok. A Földön a legnyomorultabb az, akinek még nincsen bűnbocsánata, és egyedül gazdag az, akinek van élő Jézusa, aki kapcsolatba került ezzel a Jézussal, aki megismerte őt, mint az ő megváltóját. Életünknek a legnagyobb szükséglete, hogy egyes egyedül egyszer odálljunk még itt a földi életben Jézus elé, és őszintén megköszönjük, hogy köszönöm, Uram, hogy meghaltál értem a kereszten. Értem is. Jó lenne ezzel a Jézussal találkozni, rendezni vele az életünket. Aki ezt még nem tette meg, az minden embernél nyomorultabb. Arra igaz az, hogy úgy jön ebbe a világba, ahogy beleszületett, vagy úgy megy ki a világból, ahogy beleszületett, nincs telenül. Akinek van élő Jézusa, arra azt mondja Jézus, hogy az, ha meghal is él, annak lesz már örök élete, és annak van olyan dolog az életében, amit nem veszíthet el soha. Így álljunk majd meg ezeken az estéken, hívogassunk másokat is, üljük körül Isten igéjét, és hallgassuk az ő szavát. Merjünk dönteni, merjünk új életet kezdeni ővele, merjünk kiállni Ninivének a nagy sodrásából, az élet nagy rohanásából, mert mint az álom elrepül, észre se vesszük, hogy ami volt, az már rég nincs. Jó lenne tényleg megállni és számot vetni azzal, hogy mi az igazán fontos, és megismerni az örökkévaló Urat. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk magasztalni azért, amit értünk tettél. Szeretnénk téged dicsőíteni azért, Úr Jézus, hogy azért jöttél, hogy életünk legyen, hogy bőségben éljünk. Te látod, Urunk, azt a Ninivét, amiben mi élünk, azt a rohanást. Urunk, te kimondtad az ítéletet minden fölött, amit nélkület csinálunk, meg az a fölött, az élet fölött, amit nélkület próbálunk élni. Világossá tetted számunkra, hogy annak nincsen jövője. Olyan jó lenne, Urunk, így jönni hozzád itt ezeken az estéken, hogy adj nekünk jövőt. Adj nekünk valódi életet, Urunk. Segíts megtalálni, hogy mi az igazi értelme az életnek, hogy ne csak az legyen, hogy lehunjuk a szemünket, kinyitjuk, azt már nincs is. Kérünk, Urunk, hogy te állíts meg bennünket. Te tartóztass föl bennünket, ne hagyd tovább menni, Urunk. Állíts meg és szóljál hozzánk. Érintsd meg a mi szíveinket, Úr Jézus, és te legyél az, aki ébrezgeted a mi szívünket. Olyan sokan vakon rohannak ebben a világban. Te látod, Urunk, hogy mi hogyan vagyunk most itt. Nyisd fel a mi szemünket, Urunk, hogy lássunk, és lássuk az igazi értelmét az életnek. Segíts, Urunk, meglátni úgy téged, mint megváltót, mint aki tényleg azért jött, hogy életünk legyen. Segíts, hogy ne tartsunk vissza semmit tőled, ne féltsünk tőled semmit, hanem merjük neked adni magunkat, és megtapasztalni azt, hogy így érdemes egyedül élni, jövővel, örök élettel a kezünkben. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 765-ös éneket keressük meg, a Krisztus az énekem című énekeskönyvi kiegészítésből. 765-ös, és mind a három versét énekeljük el. Ez szóba is került most az ige hirdetésben. Talán így még nagyobb figyelemmel tudjuk majd imádkozni, énekelni.
Kedves testvérek, szeretettel hívunk mindenkit a következő estékre is, és van még annyi szék itt, hogyha valaki el szeretné hívni a valamelyik családtagját, vagy szomszédját, vagy ismerősét, hogy még elférünk itt, és vegyük komolyan az Isten hívó szavát, és az áldás után majd az éjszaka kívül éneket énekeljük el, amit minden este zárásképpen el fogunk énekelni.
Kérjük Isten áldását. Mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek a közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Amen.